Ez a Híradó vasárnap, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Magyarország egy felívelő korszak küszöbén áll, és ehhez ki kell tartani, mondta évértékelőjében Orbán Viktor. Olcsóbb vagy akár teljesen ingyenes lehet a mezőgazdaságban az öntözés, mondta Lázár János. Az árusító helyen vesztek össze, 7 embert szállítottak kórházba a Gyáli piacról egy tömegverekedés után. A családról szólt a mai nap a közmédiában, ismert házaspárok beszéltek a jó családi háttér titkairól. Meg kell védeni az eddig elért eredményeket, és nem szabad hagyni, hogy Magyarország a győztesek helyett ismét a gyengék és megalkuvók országa legyen, mondta a miniszterelnök évértékelő beszédében. Orbán Viktor hangsúlyozta, egy felívelő korszak küszöbén állunk, és ehhez ki kell tartani. Úgy fogalmazott, az elmúlt 4 évben óriásit fordult a világ. 2010-ben második rendszerváltásra volt szükség, ennek eredményeként jóval erősebb az ország, mint korábban.
Ma már mindenki láthatja, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ez egy másik Magyarország.
Orbán Viktor azt mondta, az elmúlt 4 évben óriásit fordult a világ. 2010-ben második rendszerváltásra volt szükség, ennek eredményeként jóval erősebb az ország, mint korábban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mi magyarok újra hinni kezdtünk magunkban, és lassan visszatér az önbizalmunk is.
Ki gondolta volna néhány éve, hogy éppen Magyarországnak lesz ereje ahhoz, hogy megadóztassa a bankokat, a multikat, és hogy csökkentse a rezsit. Ki gondolta volna néhány éve, hogy éppen Magyarország tudja letörni az inflációt, 3% alá szorítani a költségvetési hiányt, és ezzel eminensé válni az unión belül.
A kormányfő kiemelte, 250 000-val többen dolgoznak, mint 4 éve, de még mindig nagyon sok dolgozni akaró embernek nincs munkája. Azt is hozzátette, kevesebbet kell fizetni a rezsiért, mint korábban, de még mindig többet, mint ami igazságos lenne.
Egy nagy felívelő korszak küszöbén állunk, ezt kell most átlépnünk együtt, mind a 11 néhány millió magyarnak.
A választásra utalva azt mondta, a jövő és múlt, vagyis az építkezés és a posztkommunista rendszer visszatérése között kell választani.
Meg kell védeni mindazt, amit eddig elértünk. Ne engedjük, hogy újra elvegyék, amiért a magyar emberek kínkeservesen megdolgoztak. Ne hagyjuk, hogy elvegyék a rezsicsökkentést, a gyermekek után járó adókedvezményt, a bérek növekedését, a gyedextrát, az édesanyák támogatását, az időskor biztonságát.
A miniszterelnök azt mondta, történelmi lehetőségek nyílnak Magyarország előtt, miután általános egyetértés, hogy Közép-Európa a fellendülés korszaka elé néz.
Nagyon sok van még ebben az országban. Sokkal több, mint azt bárki gondolná.
Orbán Viktor azt mondta, célul tűzhetjük ki, hogy Magyarországon a munka után még kevesebbet kelljen adózni. Nálunk legyen a legolcsóbb az energia egész Európában, és el tudjuk érni, hogy mindenki, aki dolgozni akar, az dolgozhasson, és tisztességgel megélhessen a munkájából.
Mutassuk meg, hogy nem gazsulálunk senkinek. Mutassuk meg, hogy a magunk útját fogjuk járni. Kérem, ne feledjék, ha nem mi irányítjuk a saját életünket, valaki más fogja.
Orbán Viktor beszéde végén arról is beszélt, hogy mit kell tennie a választások előtt 50 nappal azoknak, akik egyetértenek ezekkel a célokkal.
Fújjátok meg a kürtöket, és nyergeljetek, mert holnap reggel indulunk. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
Az MSZP közleménye szerint Orbán Viktor félrevezető statisztikai mutatókkal próbálta álcázni a magyar gazdaság aggasztó állapotát, miközben a magyar gazdaság nem teljesít jobban, az emberek napról napra rosszabbul élnek. A Jobbik úgy véli, a második Orbán kormány ténykedése nem sikertörténet, hiszen 500 000-an kivándoroltak az országból, nem oldották meg a devizahitelesek problémáját, nem javult a közbiztonság, és az elszámoltatás sem történt meg. Siffer András, az LMP társelnöke szerint Orbán Viktornak sikerült egy olyan rendszert kialakítania, ahol a parlamenti többség előtt nem állnak korlátok, így egyetlen ember vagy vállalkozás sem érezheti biztonságban a vagyonát. A KDNP szerint egy sikeresebb, jobban működő Magyarország képét vázolta fel Orbán Viktor miniszterelnök. Egyetértenek azzal a helyzetelemzéssel, miszerint szövetségben a Fidesszel sikerült olyan kormányzatot biztosítani, amely mind a belső, mind a külső fenyegetettség idején is stabilan helyt állt. Már minden harmadik devizahiteles belépett az árfolyamgát rendszerébe. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint tavaly évvégéig több mint 173 ezer szerződést kötöttek, decemberben pedig 4-szer annyian választották a rögzített árfolyamot, mint novemberben. A Nemzetgazdasági Minisztérium továbbra is azt javasolja, aki tud, éljen az árfolyam rögzítés lehetőségével.
Hát jó pár napot gondolkoztunk rajta, hogy mi legyen, hogy legyen, hogy megkössük-e.
Szabadi László 2007-ben vett fel több mint 9 millió forintnyi svájci frank hitelt. A pénzt a házok felújítására fordította. A kezdetben 47 ezer forintos havi törlesztő részlet azonban az évek alatt drasztikusan megemelkedett. Ezért döntött tavaly nyáron úgy, hogy belép az árfolyamgátba.
Jó döntés volt, hiszen 50 ezer forinttal kevesebbet fizetek, és mivel nincs munkám, csak ápolási díjat kapok, ezért nem mindegy, hogy mennyi pénzből gazdálkodunk, úgyhogy örülök neki, hogy megkötöttem ezt a szerződést.
Tavaly évvégéig több mint 173 ezeren választották a rögzített árfolyam lehetőségét. Ez a 488 ezer deviza adós harmada. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint decemberben 1343 új szerződést kötöttek, 4-szer annyit, mint novemberben.
Vélhetően egy megváltozó ügyfél magatartásról, hozzáállásról van szó, amiben szerepet játszik az, hogy a Magyar Országgyűlés kiterjesztette az árfolyamgát igénybevételi lehetőségét a nagyobb értékű hitelszerződéssel, illetve a nagyobb késedelemmel rendelkező ügyfelek számára.
November óta a rögzített árfolyamot már azok is igénybe vehetik, akiknek 90 napon túli tartozásuk van, valamint akik 20 millió forintnál nagyobb devizahitelt vettek fel. A Nemzetgazdasági Minisztérium továbbra is azt javasolja, aki tud, lépjen be az árfolyamgát rendszerébe.
Tavalyi esztendőben azok, akik részt vettek az árfolyamgátban, és értek ennek lehetőségével, azok átlagban 160 ezer forintot tudtak megspórolni. Úgy gondolom, ez van akkora összeg, hogy megéri ezzel a lehetőséggel élni.
Csifalvai Zoltán hozzátette, ha a későbbiekben az Európai Bíróság vagy a Kúria döntése alapján lesz a rögzített árfolyamnál kedvezőbb lehetőség a devizahitelesek megsegítésére, azt azok is igénybe vehetik majd, akik beléptek az árfolyamgátba.
Olcsóbb vagy akár teljesen ingyenes lehet a mezőgazdaságban az öntözés. Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy a következő uniós költségvetési ciklus fejlesztési forrásainak felhasználásával a belügyminisztérium feladata lesz elvezetni a földekhez a vizet.
Ha ez sokáig így tart, akkor meg kell kezdeni az öntözést.
A 250 hektáros földjének csak a tizedét tudja rendszeresen öntözni Olá József. Főként fokhagymát és petrezselymet termel. Azt mondja, ha még ennyit sem öntözne, egy aszályosabb nyár után semmit sem tudna eladni.
Tavalyi évben ez bebizonyította, hogy egész nyáron nem volt csapadék, és a petrezselyem gyökér egész nyáron csak olyan vékony volt, csak senyvett a földbe, hogy egyszerűen nem volt piacképes.
Jelenleg összesen 120 ezer hektárt öntöznek az egész országban, ami nagyon kevés. Ezt már Lázár János mondta szombaton egy hódmezővásárhelyi fórumon. A miniszterelnökséget vezető államtitkár közölte, a következő uniós ciklusban 1000 milliárd forint mezőgazdasági támogatásra lehet pályázni, és a kiemelt célok között szerepel az is, hogy olcsóbb vagy akár ingyenes legyen az öntözés.
A belügyminisztérium fogja a vízkormányzást intézni. Ez az öntözés szempontjából azt jelenti, hogy a magyar állam nem kér pénzt azért a vízért, amit az élővizekből kivesznek, a belügyminisztérium pedig nagyon olcsón, vagy ingyenesen fogja elszállítani a föld szélére.
A zöldség-gyümölcs termesztők szerint a lehető legnagyobb területen kell megoldani Magyarországon az öntözést.
A mezőgazdaság és a kertészet jövőjének az lesz a kulcsa a következő időszakban, hogy mennyire tudjuk azt a vizet kihasználni, illetve megteremteni az öntözés lehetőségét, ami Magyarországon rendelkezésre áll.
Mártonfi Béla szerint az öntözőrendszerek kialakításával Magyarország annyi zöldséget és gyümölcsöt tudna termeszteni, amennyivel a környező országok piacait is el tudná látni.
Holnap befejeződik az áprilisi országgyűlési választásra szóló értesítők postázása. A névre szóló küldeményben a Nemzeti Választási Iroda az országgyűlési választás kitűzéséről, és arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Ha valaki nem kap ilyet, a jegyzőnél jelezheti ezt. Az iroda a határon túlélő magyar állampolgárokat is tájékoztatta az áprilisi országgyűlési választás időpontjáról és a választójog gyakorlásához szükséges tudnivalókról. Mintegy 320 ezer levelet küldtek az érintetteknek. Az összefogás pártjai készen állnak a kampányra és arra, hogy leváltsák Orbán Viktor miniszterelnököt, jelentették ki a pártok politikusai. Szabó Tíme, a PM társelnöke arról beszélt, hogy mind a 106 közös jelölt készen áll leváltani a kormányt. Kónya Péter, az Együtt PM társelnöke a választásig hátralevő napok számára utalva egy 50 centis mérőszalagot mutatott fel, és kijelentette, minden nap levág belőle egy darabot. Molnár Zsolt, az MSZP kampányfőnöke pedig azt mondta, hétfőn kezdik az aláírásgyűjtést képviselőjelöltjeik ajánló leveleire.
Az összefogás pártjai hétfői napon, azaz holnap megkezdik az aláírásgyűjtést, és tisztelettel kérnénk a választópolgárokat, hogy támogassák aláírásukkal az öt párti összefogást, és vegyenek részt április 6-án az országgyűlési választásokon.
A Jobbik azt javasolja, hogy haladéktalanul vegyék le Balog Artúrt a baloldali összefogás országos listájáról. Mirkóczki Ádám szerint az MSZP politikusát egy évekkel ezelőtti, szerinte rasszista blogbejegyzése miatt ki is kellene zárni a szocialista pártból. Az MSZP és a párt roma tagozatának elnöke még csütörtökön cáfolta, hogy Balog Artúr botrányos bejegyzéseket írt volna az internetre. Ugyanakkor továbbra is olvasható a Balog Artúr nevével és fotójával megjelentetett írás, amelyben többek között azt szerepel, idézem, a cigány jogosan lop. A közös baloldali listán is szereplő szocialista roma politikus szerint csak le akarják járatni. A jobbikos politikus szerint, ha az MSZP nem zárja ki a pártból Balog Artúrt, az pártja a törvénytisztelő társadalom elleni nyílt hadüzenetként értelmezi.
Egyértelmű számunkra, hogy egy ilyen aljas, magyar gyűlölő, rasszista, és hát nem finomkodok, határozottan a bűnözésre uszító kisebbségi politikus, és most én itt idézőjelbe tettem a politikus szót, azért vállal be az MSZP és a baloldali összefogás, hogy általa és vélhetően kapcsolatai által is versenybe szálljon az olcsón megvásárolható cigány szavazatokért.
Az LMP 7 pontból álló programot dolgozott ki a felsőoktatás átalakítására, közölték Budapesten az ellenzéki párt szakpolitikusai. Elképzeléseik között egyebek mellett a vidéki intézmények fejlesztése szerepel, és az, hogy a költségvetés minden 100 forintjából 5-6 forintot a felsőoktatásra fordítson az állam.
Az LMP azt mondja, hogy minőségi tudás nélkül, minőségi felsőoktatás nélkül nincs minőségi élet egy országban. Az oktatás és a felsőoktatás adhatja meg csak a fiatalok számára azt, hogy a társadalmi felemelkedés útjára léphessenek.
A Kárpát-medence magyar ifjúsági szervezetei ezentúl minden év február 15-én megemlékeznek az újvidéki vérengzés szerb és zsidó, valamint a délvidéki hidegnapok magyar áldozatairól. Erről fogadott el közös nyilatkozatot a Fidelitas és több határon túli ifjúsági szervezet. Böröc László, a Fidelitas ügyvezető alelnöke a budapesti megemlékezésen azt mondta, a 20. század tragédiáinak egyike a 69 évvel ezelőtti délvidéki vérengzés. Szegedinszki Krisztián, a Vajdasági Magyar Szövetség ifjúsági fórumának képviselője hangsúlyozta, bíznak abban, hogy a nyilatkozat hozzájárul a Magyarország és Szerbia közötti múltbéli sérelmek orvoslásához. A hazatérés napjára a Csehszlovákiától történt visszacsatolás 90. évfordulójára emlékeztek Somoskőújfalun. A település Somoskővel együtt a trianoni döntés után csaknem 4 évig volt Csehszlovákia része. A megemlékezésen a Nógrád megyei önkormányzat elnöke Becsó Zsolt azt mondta, Somoskőújfalu és Somoskő története a példa arra, hogy fennmarad az a közösség, amely világos célok mentén fog össze.
A koncon maragadó trianoni nevükön nevezve az akkori európai politikusok nem tudták megtörni akaraterünket, eltökéltségünket abban, hogy nem békülünk meg semmiféle ránk mért, a nemzeti önrendelkezésünket gyengítő, a közös jövőnket és identitásunkat veszélyeztető döntéssel.
Tömegverekedés volt a gyáli piacon, két társaság esett egymásnak. Az árusító helyen vesztek össze, a problémát pedig sátorvassal és farudakkal próbálták megoldani. Heten megsérültek, őket a mentők könnyebb sérülésekkel szállították kórházba.
Térfoltos sapka a földön, mellette vastag farudak, az egyik eltörve. Ezek a tömegverekedés nyomai a gyáli piacon. Kora reggel csapott össze a két társaság.
Úgy, hogy pakoltam, felnéztem, hát kiabáltak egymásra, ütötték egymást. Azt, hogy ki kivel volt, azt nem tudom.
Úgy tudjuk, az árusító helyen vesztek össze. Ide szeretett volna kipakolni mind a két társaság. A később érkezők azt állították, hogy az ő helyüket foglalta el a másik árus. A szemtanúk szerint szó-szót követett, majd sátorvassal és farudakkal estek egymásnak.
Hangoskodtak, persze. Meg hát, hogy amit látunk, csak hogy összeverekedtek nagyon csúnyán.
A tömegverekedésben heten sérültek meg, főként a fejükön. Több településről jöttek rendőrök, és 4 mentőautó érkezett a helyszínre.
Reggel szirénázás volt. Reggel otthonról hallottam csak, és nem tudtam, hogy mi az.
A rendőrség nyomozást indított az ügyben.
7 szemét állítottak elő, azokat a személyeket, akiket a kórházban el is láttak, az ő kihallgatásukat kezdték meg a kollégáim, ami jelenleg is folyamatban van.
Egy liter,
3 literesek, nem tudom megmondani.
Délelőtt már helyreállt a rend a gyáli piacon, de a rendőrök egész nap a területen járőröztek.
16 kg marihuánát találtak a határrendészek röszkénél egy macedón rendszámú autóban. A drogot a Dolly nevű kábítószerkereső kutya szagolta ki azután, hogy az útlevélkezelőnek feltűnt az autót vezető sofőr viselkedése, ezért félreállította a gépkocsit. A járműben 18 csomagban volt elrejtve a kábítószer, amit a sofőr Prágába vitt volna. 2 meghaltak az 55-ös főúton, amikor a Bács-Kiskun megyei Mélykút közelében fának ütközött egy autó. A sofőr és egyik utasa a helyszínen életét vesztette, a másik utas súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett. Egyiptomban felrobbantottak egy turista buszt az izraeli határ mellett. Legkevesebb 5 meghaltak, 14 megsebesültek. A buszon 33 koreai turista utazott, majdnem mindegyikük megsebesült. A busz egyiptomi sofőrje meghalt. Mohamed Mursi iszlamista elnök tavaly júliusi megbuktatása óta a sínai félszigeten rendszeresek a szélsőséges milíciák merényletei, mert így akarják gyengíteni az általuk államcsinnyel vádolt központi hatalmat. Ukrajnában elhagyták forradalmi főhadiszállásukat, a 2,5 hónapja megszállt kijevi városházát a kormányellenes tüntetők. A lépés szimbolikus gesztus részükről, amiért az ukrán hatóságok minden fogvatartottársukat kiengedték a börtönökből. Kijev utcáiról azonban addig nem hajlandóak távozni, amíg az ukrán kormány nem szünteti meg a tüntetők ellen indított eljárásokat.
Minden holmiukat összeszedték és elhagyták a kijevi városházát a kormányellenes tüntetők. Az épület 2,5 hónapon keresztül volt forradalmi főhadiszállás. Itt melegedtek, büfét, sőt még tábori kórházat is üzemeltettek benne. Nem jó kedvünkből távozunk, az biztos. Ez a hely a második otthonunk lett, mondta egy aktivista. A városháza kiürítése szimbolikus gesztus a tüntetők részéről azután, hogy az ukrán hatóságok pénteken kiengedték a börtönökből mind a 234 fogvatartott társukat. Az utcákon azonban továbbra is pattanásig feszült a helyzet. A rohamrendőrség készenlétben áll egy újabb bevetésre, a radikális tüntetők pedig folyamatosan gyakorlatoznak. Ahhoz ugyanis, hogy a szabadon engedett, de a zavargások miatt eljárás alá vont tüntetők mentesüljenek a felelősségre vonás alól, a tiltakozóknak hétfőig el kellene hagyniuk az elfoglalt hivatali épületeket és közterületeket. Márpedig napközben ismét 10,000-ek gyűltek össze Kijev belvárosában, Janukovics elnök és a kormány távozását követelve. Először megvárjuk, hogy teljesítsék az egyességünk másik felét. Szüntessék meg a büntető eljárást minden tüntető ellen. Ha ezt nem teszik meg, újra a blokkád alá vesszük még azokat az épületeket is, amelyeket már elhagytunk, mondta az ellenzéki Svoboda párt vezetője. A kijevi nagygyűléssel párhuzamosan ellenzéki nagygyűléseket tartottak Ukrajna több nagyvárosában, így Ungváron is. A több száz fős tiltakozó menet Janukovics ellenes jelszavakat skandálva áthaladt a városközponton, felkelésre buzdítva a lakosságot. A szervezők a következő megmozdulást kedre hirdették meg. Ekkor vitatja meg ugyanis a kijevi parlament a 2004-es alkotmányhoz való visszatérés kérdését. A korábbi alaptörvény jelentősen megnyírbálná az államfőhatalmát, és megerősítené a törvényhozás szerepét. Ukrajnában november óta folyamatosak a kormányellenes tüntetések, miután Janukovics államfő orosz nyomásra elállt az EU-val kidolgozott társulási és szabadkereskedelmi megállapodás aláírásától. A békés tiltakozások januárban torkoltak utcai harcokba. Az összecsapásokban 5 meghaltak, több százan pedig megsérültek.
Oroszország minden eszközt megragad arra a téli olimpián, hogy kultúráját népszerűsítse. Már a megnyitó ünnepség is e köré szerveződött, és a játékok arculata is igyekszik hangsúlyozni a sokszínűséget. Szocsiból Mohai Bence tudósít.
Népi motívumok a falon,
a mozgó lépcsőn, a bankautomatán és az önkéntesek ruháján. Az oroszok minden felületet felhasználnak, hogy az olimpián a kultúrájukat népszerűsítsék. A játékok arculatának alapvető eleme a sokszínűséget, vidámságot tükröző minta, amely a hagyományost a modernnel a fiatalossal ötvözi. A sportolók többségének tetszik ez az arculat. Az alpesi síző Berec Anna haza is vinné a takaróját.
Ez a Szocsi minta. Ugye ezt láthatjuk az összes önkéntes mindenkinek a kabátján. És különböző színben, nagyon vidám minta, és remélem, hogy haza vihetem. Igazából azt hiszem, hogy haza lehet vinni.
Az orosz kultúra nem csak az arculatban jelenik meg az olimpián. Már a megnyitó ünnepség is a cirill betűk bemutatásával kezdődött. Később balett és népzene is szerepelt a műsorban. Ebben a boltban hagyományos kézműves termékeket lehet kapni. A média központ egyik leghangulatosabb helye pedig ez a kis teázó. Az újságírók bármikor betérhetnek ide egy forró krasznodári teára, amit népviseletbe öltözött asszonyok szolgálnak fel. A teáért nem kell fizetni, ráadásul méz és némi tea sütemény is jár hozzá.
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mindenfelől betérnek ide vendégek. De a fő mondani valónk az, hogy nézze csak, az ablakaink mindig nyitva állnak, az ablakokban pedig mindig fény van. Ez azt jelenti, hogy mindig készek vagyunk a vendégfogadásra.
Nem csak az újságírók járnak ide, valamelyik nap Thomas Bach, a Nobel-nöke is elfogyasztott itt egy pohár teát. Szerinte az orosz szervezők egyelőre jól végzik a dolgukat, és a tavaszias időjárás sem okoz komoly problémákat a versenyek lebonyolításában. Ma egyébként egy kicsit beborult az idő itt Szocsiban, de a hőmérséklet továbbra is 10 fok fölött maradt. A híradót Mohai Bence tudósította.
A családé volt a főszerep a közmédia csatornáin, az Együtt a család elnevezésű tematikus műsorfolyamban ismert házaspárok beszéltek a családról, a műsorvezetők és vendégeik egyebek mellett arra a kérdésre keresték a választ, hogyan lehet jól működtetni a családot, és mit jelent az emberek életében a jó családi háttér.
Majd ketten együtt leszünk, és elkezdünk élni, akkor el kell bírjunk egy családot, és ahhoz kell, hogy elég jók legyünk.
Na, hogy nem a görcsös aggodalom fog eredményre vezetni, hanem egy nyugodt ráhagyatkozás, kell a tiszta szemű erőfeszítés is, de közben néha el kell tudni feledkezni magunkról, és rábízni magunkat arra, aki majd oda vezeti hozzánk az igazit.
A házasság hetének idei házaspárja, Keresztes Ilona és Mohai Tamás köszöntötte elsőként a közmédia nézőit az Együtt a család című tematikus műsorfolyamban. Egész vasárnap a családdal kapcsolatos kérdésekről volt szó a közmédia csatornáin. Téma volt az örökbefogadás, a párválasztás, bemutattuk egy gyermek születését, és ismert házaspárok is beszéltek a családról. Nagy Kálózi Eszter és Rudolf Péter szerint a családi közeg nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a színpadon jók legyenek.
Nem gondolom, hogy az egy kunst, vagy egy kuriózum, hogy bárkinek fontos a család. Nekünk fontos az, hogy ott van a három gyerekünk, és ez egy kovásza az egész létezésünknek.
Az a titok, hogy két olyan ember kerül össze, akik nyilván hasonlóképpen gondolkoznak a jövőjükről és az életükről, de azt gondolom, hogy ez a receptet nem lehet erre mondani.
Varga Edit műsorvezető arról fogadta a műsor vendégeit, mi kell ahhoz, hogy jól működtessenek egy családot.
Sok-sok igazság van, és megpróbáljuk itt bizonyos életekből már kiszemezgetni, vagy kivenni azokat, amiktől működhet egy család, vagy amitől jól funkcionálhat.
A tematikus nap projektvezetője szerint a műsor hozzá akar járulni ahhoz, hogy megértsük azokat is, akik csonka családban élnek, akiknek nem lehet gyerekük, szeretnének örökbefogadni, vagy nevelőszülői szerepre vállalkoznának.
Egy ilyen műsorfolyam arra lehet jó, hogy az emberek egy picit meg tudnak állni talán, és a rohanó világukban, amikor nincs igazán idejük arra, hogy egymással foglalkozzanak, vagy végig gondolják az életüket, picit megállnak és arra gondolnak, hogy tényleg jó irányba megy az én kapcsolatom a feleségem. A férjemet. Tényleg elég jól odafigyelek a gyerekeimre.
A közmédia Együtt a család című tematikus napján az M1-en, a Dunán, a Dunavördön, a Petőfi és a Kossuth Rádióban is a műsorok a családról szóltak.
A házasság hete programsorozatot a budapesti belvárosi Nagyboldogasszony templomban tartott szentmise zárta le, amelyen egyebek mellett az is elhangzott, hogy olyan országban élünk, ahol az alkotmány védelemben részesíti a házasság intézményét és garantálja a házasságkötés szabadságát is. A szentmisén Áder János köztársasági elnök és felesége, Herceg Anita is részt vett. Ma este 10 óráig lehet még megnézni a Caravaggiótól Canalettóig című kiállítást a Szépművészeti Múzeumban. A tárlatot tavaly október óta csaknem 160 ezeren látták. A képeket így együtt még soha nem állították ki.
Még az utolsó órákban is folyamatosan érkeztek a látogatók a Szép Művészeti Múzeum Caravaggiótól Canalettóig kiállítás záró napjára. A jegypénztárnál is nagy volt a tumultus, a tárlaton pedig hömpölygött a tömeg. A kiállítás főműve Caravaggio gyümölcskosarat tartó fiú festménye volt az egyik legkedveltebb darab. Sokan percekig csodálták az alkotást.
Nem csalódtam a képben, ismerem a reprodukciót természetesen és a mestert is, és nagyon csodálatos így is, tehát ugyanolyan részletgazdag, gyönyörűek a fényárnyék hatások.
Voltak, akik az utolsó napra halasztották a tárlat megtekintését.
Annyira szerettem volna látni így együtt ezeket a műveket, valószínűleg az én életemben soha többé nem láthatom, és ezért nem akartam ezt a lehetőséget elmulasztani.
A kiállítást október óta látogathatta a közönség. Az olasz festészet barokk és rokokó korszakát bemutató tárlat egyedülálló a világon. Együtt ezek a képek még soha sehol nem szerepeltek. A nemzetközi sajtó is foglalkozott ezzel az összeállítással. A múzeum abban bízik, hogy ez később is hasznukra lesz.
Ez nyilván akkor fog kamatozni, amikor egy újabb kiállítást szervezünk, és valahogy bekopogunk egy nagy múzeumhoz, a Louvre-hoz, a Prádóba, vagy a London National Gallery-be, hogy szeretnénk képet kölcsönözni. Ez akkor azt fogják mondani, hogy természetesen nagy örömmel adnak nekünk képeket kölcsön, hiszen tudják, hogy a Szép Művészeti Múzeum milyen magas színvonalú munka folyik, milyen nagy kiállításokat mutatunk be, így nem lesz probléma az, hogy egy-egy képet elkérünk.
A Caravaggiótól Canalettói kiállításra csaknem 160 ezeren látogattak el.
A Nemzeti Színház lemondta a részvételt a Bécsi Burgtheater márciusi magyar előadásokat bemutató fesztiválján. Vidnyánszky Attila igazgató ezt az osztrák intézményben kialakult gazdasági és vezetői válsággal indokolta.
Paul Claudel Johanna a mágián című darabjával vett volna részt a Nemzeti Színház a Bécsi Burgtheater márciusi magyar előadásokat felvonultató fesztiválján. Az osztrák színházban azonban pénzügyi és vezetési válság alakult ki. Miután kiderült, hogy csak az előző évadban több millió euró hiány keletkezett a költségvetésben. A Nemzeti Színház ezért szombaton visszautasította a meghívást.
Ismert a tény, a társulat bizalmatlansági indítványt nyújtott be az igazgatóval szemben, és én nem akarom kitenni se a társulatot, se a produkciót annak, hogy valamifajta eszközökké váljunk, vagy esetleg botrány legyen.
Vidnyánszky Attila egy levelet is eljuttatott a Burgtheater vezetőjének, amelyben leírta, sokáig készültek a Johanna a mágián bécsi bemutatójára, mert szerettek volna örömet okozni a kint élő mintegy 200 ezres magyar közösségnek. A Nemzeti Színház igazgatója szerint jó döntést hozott, amikor sem a színházat, sem a társulatot nem teszi ki az osztrák színházi életben dúló vitáknak. Vidnyánszky Attila levelében hangsúlyozta, a felkérést egyébként annak ellenére elfogadták, hogy az osztrák intézmény vezetője korábban a sajtón keresztül üzente meg. Személyes és politikai okokra hivatkozva nem jönnek el a Nemzeti Színház által szervezett budapesti fesztiválra. A Madách Imre színházi találkozót a Burgtheater nélkül március 26 és április 7 között rendezik meg a Nemzetiben. Többek között Oroszország, Norvégia, Bulgária, Szerbia és Litvánia vezető színházainak előadásaival.
A baloldali összefogás politikusai ma sem akartak nyilatkozni arról, hogy elfogadhatónak tartják-e a szövetség egyik vezetője, Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cég korábbi több 10 milliós megbízását. Az Agora Marketing 1997-ben szerződött a paksi atomerőművel tanácsadói tevékenységre. A szerződés teljesítésére vonatkozó dokumentumokat nem találják az erőműben, és a cégcsoport vezetője, Gyurcsány Ferenc felesége sem küldte el szerkesztőségünknek.
Egyéb más témában a kérdéseiket írásban a sajtóosztály felé közvetítsék, minden kérdést meg fogunk válaszolni.
Nem engedte az MSZP szóvivője, hogy a közös baloldali sajtótájékoztatón a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cég paksi szerződéséről kérdezzenek az újságírók. A Magyar Nemzet szombaton mutatta be a tanácsadói szerződést, amit még 1997-ben kötött a Gyurcsány Ferenc féle marketing cég az erőművel. 10 hónapon át havi 8 millió forintért. Többek között a nukleáris energia, illetve a paksi bővítés népszerűsítése volt a feladatuk. A lap bemutatta azt a dokumentumot is, amelyben az Erőmű Felügyelő Bizottsága utólag 1999-ben értékelte és véleményezte a szerződést. Ebben több kifogást is megfogalmaznak a több tízmilliós megállapodással kapcsolatban. Azt írják például, hogy az összeg magasnak tűnik, ráadásul a szerződés túl általános, így nem lehet számon kérni a konkrét feladatokat, és azt sem lehet eldönteni, hogy a díjazás arányban áll-e a feladatokkal. Gyurcsány Ferenc eddig nem nyilatkozott a híradónak a paksi szerződésről. Múlt szerdán a cégcsoport vezérigazgatójához, saját feleségéhez irányított minket.
Forduljon nyugodtan az Altusz vezérigazgatójához, nem kell messzire menni, mert a feleségem nyilván tájékoztatni fogja önt erről.
Az elmúlt 10 napban többször kértük Gyurcsány Ferenc feleségét, hogy bocsássa a rendelkezésünkre az atomerőműnek nyújtott tevékenységről fentmaradt írásos dokumentációt, a legutóbb éppen szombaton. Dobrev Klára eddig nem küldött ilyen anyagokat, de ahhoz hozzájárult, hogy az atomerőmű kiadja az Agora Marketing által készített dokumentumokat. Egyelőre azonban a paksi atomerőmű munkatársai sem találtak semmit, ami a mai áron számolva összesen 180 millió forintos szerződés keretében készíthetett a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cég.
Én előbb voltam üzletember, és utána lettem politikus.
Gyurcsány Ferenc pénteken arról beszélt, hogy tisztességesen szerezte a vagyonát, és azt hangsúlyozta, hogy üzletemberi tevékenységét külön kell választani későbbi politikai ténykedésétől. A Gyurcsány Ferenc féle céggel 1997-ben Szabó József, az atomerőmű akkori vezérigazgatója kötötte a szerződést. Szabó József később az MSZP színeiben lett országgyűlési képviselő.
A kérdéseiket írásban a sajtóosztály felé közvetítsék.
A baloldali politikusok a közös baloldali sajtótájékoztatón nem beszéltek Gyurcsány Ferenc paksi szerződéséről. Később a DK-s Olá Lajos visszasietett az MSZP székházába, mielőtt az újságírók Gyurcsány Ferencről kérdezték volna. Majd amikor újra kilépett az utcára, ő is a sajtóosztályhoz irányított mindenkit.
Ahogy jeleztük sajtótájékoztatón, a DK-s sajtóosztály örömmel várja az önök kérdéseit.
És nem alkotott véleményt a több tízmilliós paksi szerződésről Szabó Tímea, az Együtt PM társelnöke sem.
Kérdezzük meg Gyurcsány Ferencet, nem ismerem a szerződés részleteit, majd utána beszélgetünk, a DK sajtóosztályához lehet ez ügyben fordulni.
Az MSZP és a Demokratikus Koalíció sajtóosztályát is megkérdeztük, mi a pártok hivatalos véleménye a közös baloldali lista harmadik helyén álló politikus paksi ügyéről. Gyurcsány Ferenc pártja nem válaszolt. Az MSZP mindössze annyit írt, hogy nem kívánnak kommentálni meg nem erősített sajtóhíreket, de az nem derül ki, hogy az ügy melyik részében várnak még megerősítést. Azt korábban Gyurcsány Ferenc és felesége sem cáfolta, hogy a tanácsadó cég szerződésben állt az atomerőművel. Azt pedig maga az atomerőmű közölte, hogy a 80 millió forintos megbízási díj kifizetésére találtak bizonyítékot. Később a szocialisták kampányfőnöke röviden mégis nyilatkozott. Molnár Zsolt nem tudott választ adni arra a kérdésre, hogy fiktív szerződésről van-e szó.
Fogalmam sincsen, választ fog a társadalom kapni minden nyitott kérdésre. Nekem ebben most nincs kellő tájékozottságom.
Molnár Zsolt úgy fogalmazott, pártja az igazság minden részletére, minden ügyben mindig kíváncsi.
A zsűri döntése alapján Király Viktor és Bogi még a közönség szavazataival a New Level Empire és a Depresszió jutott be a döntőbe az Eurovíziós Dalfesztivál magyar válogató versenye a dal tegnap esti első középdöntőjéből. A ma esti második középdöntő után dől el, hogy végül melyik 8 produkció szerepelhet a dal jövő szombati döntőjében, ahol kiderül, ki képviselheti Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon májusban, Kopenhágában. És a stúdióban természetesen most is ott van a két műsorvezető, Novodomszki Éva és Gundel Takács Gábor. Szervusztok, most már tényleg nagyon közel vagyunk a végső döntéshez. Érezhető a feszültség a fellépőkön, a versenyzőkön, vagy esetleg a zsűrin?
Szervusz, jó estét kívánunk a nézőknek! Természetes, hogy érezhető a feszültség, sőt napról napra nő, hiszen már csak egy hét, és az is eldől, hogy Kopenhágában kiképviselheti majd Magyarországot. De ma este, még mindezek előtt eldől az, hogy hogyan áll össze a döntő nyolcas mezőnye. Ugye, ahogy már te is említetted, 4-et tavaly, te avaj, tegnap este kiválasztott a zsűri és a közönség közösen. Igen, hosszú nap volt ez a mai, hiszen a próbákat már végignéztük, és annak alapján még mi sem tudhatjuk, és a zsűri sem tudhatja, kik lesz lesznek azok, akik ma bekerülnek a döntőmezőnyébe. Minden esetre sokan itt lesznek ma velünk, ugye? Így van, 9 fellépőnk van ma is.
Így van, különféle műfajokban a Music Fabric, Olai Boya, Full Moon, Poyák Lila, Páldénes, Marge, Honeybeast, Kálai Szander, Szandás és Dér Henny versenyeknek majd a zsűri, illetőleg a néző kegyeiért, hogy aztán jövő szombat este a 8-as döntőben eldőljön, hogy melyik lesz az az egy dal. A híradó után nem sokkal várjuk Önöket, tartsanak velünk, jó szórakozást, sok izgalmat kínálunk Önöknek.
Évi és Gábor, köszönjük szépen. A dal előtt azonban még jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés, és ne menjenek sehova, hiszen tudják, Önök is szavazhatnak, tehát Önökön is múlik, hogy ki jut a döntőbe jövő szombatra, de ma este daldöntő, nézzék meg, viszontlátásra!